Mai vendégen Fülei Balázs zongoraművész, és ez nem hat negatívan az egész szénára? Nincsenek felkészületlenebb művészek? Nincsen rosszabb, sokkal több rossz interpretáció?
Hát ez döntsék el a zenehallgatók szerintem. Hogy ma az előadásokon ez érezhető-e. Én most elsősorban az oktatásról beszéltem.
Te mit gondolsz egyébként?
Én azt gondolom, hogy polírozott tablet minden. Ilyen, mint amit a fogorvos használ a legvégén. Szóval úgy az élek, úgy ne bántson senkit. Ne legyen benne túl ez,
kevesebb,
vagy túl
kevesebb
az.
Kevesebb szubjektív, kevesebb érzelem, kevesebb...
Ugyanaz, mint a versenyek világa. Tehát ha te ma egy egyéniség vagy, akkor cikcak pontokat kapsz. És a cikcak pontokból kevesebb jön össze, adott esetben kevesebb néző, like, megtekintés. Mint a kevésbé megosztóból, szerintem. Uh-huh. Tehát szerintem az érvényesüléshez nagyobb garancia ma, én ezt érzem, így a standard fölött egy picivel úgy kicsit úgy, de nem nagyon bántóan, vagy nem nagyon egyedieskedően. Lehet, hogy rosszul gondolom, de olyan standardizálódást, uniformizálódást érzek minden műfajon belül.
Pedig az fontos, hogy erős egyéniség ezzel akár megosztó egyéniség is legyen, nem? Az mindig több eredetiséget, energiát, tüzet tud vinni.
Igen,
ez a művészet lényege, nem?
Nem akarok itt most a nagyokkal példálózni, de például mit szólna egy mai közönség mondjuk egy Horowitz előadáshoz, amiben mondjuk melléütések vannak, ilyen íratlan hang hozzájátszások, tehát ami nincs benne a műben, olyan előadói elemek, amiket kifejezetten nem kér a szerző, sőt, annak ellentmondó előadói elemek, gondolok itt gyorsítás, lassításra, dinamikai változásokra. Tehát ma az a kor van szerintem, hogy így a Szent Kotta, meg a Kotta így, meg Úrtext, meg utána néztünk, meg kézirat, meg kiadás. Tehát ma eleve úgy nyitsz ki egy Kottát, hogy 14 oldal szöveggel indul, utána a források jegyzéke, mondjuk az legtöbbször hátul van, faksimile oldalak, akkor még valakinek az újított kiadáshoz, aki ezt közreadta, hogy ő mit gondol, meg hogy belerakták végül is a szerzőnek az új rendjét. Így döntöttek, meg amik dölt el vannak, az az első kiadásból a szerzőnek a saját javításai, és akkor utána indul el maga a Kotta. Uh-huh. Hát mit foglalkozott ezzel a Horowitz abban az időben, amikor ráadásul olyan kiadások voltak, amik tele voltak javaslatokkal, tehát még Bartók Voltemperites klavír közreadása is teli van fortékkal, piánókkal, crescendókkal, diminuendókkal, magyarán előadói javaslatokkal, amik szerintem egy nagyon érdekes ízlésképet mutatnak arról a korról, meg egyáltalán Bartókról, de hát ebből nem lehet megtanulni egy preludium és fugát.
Hát ez olyan, mint a mesteremberek és a zseni, vagy a egyéniség viszonya, hogy ott van a sok Meistersinger, von Nürnberg, és csak olyan a Stolzingi Walter, aki a fiatalos lendületet, a romantikus valamit hozza, nem? Tehát ez ilyen...
Ezt a párhuzamos most nem teljesen tudom átélni, de a gondolatot értem, csak picit másról beszélek szerintem.
Hát igen, de hogy ez a uniformizálódás, az magával hozza az, hogy kevés eredetiség van. És aki másképp gondolja, vagy máshogy...
Várj, Robi, lehet, hogy félreértés, szerintem van eredetiség, csak az kisebb nézettséget hoz, vagy kisebb piaci, kisebb piaci nyerességet okoz.
Okay. Tehát okay, csak ez abban az irányban megy, hogy a komoly zenei szakma azokat kezdi nyomni, akik nagyobb nézettségre vagy kattintásra számíthatnak.
Hát szerintem benne van. Szerintem benne
akkor
van.
Mégiscsak van egy ilyen...
Van hatása. Igen.
Uh-huh. Tehát mondjuk sokkal kevesebb azoknak az esélye, akik egyedibbek.
Az érvényesülés a piac szempontjából szerintem kevesebb. Uh-huh. Hogyha ezt monetáris képre fordítjuk, akkor is kevesebb szerintem.
Aha.
Vagy az esélye kisebb. De lehet, hogy nem jól mondom. Én csak úgy próbálom érzékelni a valóságot, ami körülvesz.
Aha.
Az is nagyon érdekes, hogy ez hogy megváltozott például, hogy régen egy lemezfelvételt eleve úgy találták ki, hogy mi az, amit még nem rögzítettek, mert azzal van esélyed. Uh-huh. A Hungarotonnál volt egy ilyen nagyon nagy ilyen kortárs hullám, amikor tényleg új műveket, vagy benem, vagy fel, addig fel nem vett műveket adtak ki. Ma meg mi van? Ma gyakorlatilag van kereslet a sok ezredik Beethoven szonáta felvételre, mert megváltozott az egésznek a működése. Tehát ma a logaritmus feldobja, mint új, és aki szereti Beethoven szonátáit és zenéjét, annak a különböző zenehallgató oldalak kidobják, mint új felvétel, az vet egy hatalmas hullámot, mert vagy elkezdik meghallgatni, tehát vagy belehallgat, vagy pedig tényleg végighallgatja, vagy ott esetben többet is meghallgatja. És a kiadás után jön egy ilyen nagy hallgatási hullám, ami aztán lecsillapodik, tehát aztán megint visszaáll, de ebből a hullámból annyit kaszáltak a kiadó, az egész rendszer olyan, mint egy ilyen érhálózat, így csorog a pénz. Így, mint egy ilyen emberi szervezetben, így, bocsánat, mindenhova csorog a pénz. Egy kicsi a csorog a művésznek, egy kicsi a kiadónak, egy kicsi a disztribútornak, egy kicsi a platformnak, ugye akkor akik a reklámot, így forog a pénz, és akkor az első megjelenés után van egy ilyen nagy pénzforgási hullám, mivel rengetegen rákattintanak, és az sok reklámot érint, remélem jól mondom, tehát a marketinges szakemberek is ezzel egyetértenek, de az a lényeg, hogy szerintem kb. 10-szeres pénzt hoz a befektetésnek, én úgy satszolom, ha csinálsz egy új Beethoven szonáta felvételt. Tehát igazából mindenkinek megéri. A művésznek lesz egy újabb felvétele, kerestek rajta pénzt az érhálózatnak az összes résztvevője, és kijött egy újdonság, és ma ez van szerintem, hogy újdonság, és amivel ezt meg lehet csinálni, vagy el lehet érni, azzal működik a piac. Ezt például a kortárs zenével nem lehetne megcsinálni, ami... És hát hozzá kell tennem, hogy ezek már nem fizikai lemezek. Ugye a digitális zenehallgatásról beszélünk.
Bár most hoztál nekem jó adag lemezt be itt.
Én leszoktam még, meg kell mondanom, hogy az ember manapság ugye a saját költségén gyártat le fizikai lemezt, ha többet akar, mert mondjuk kap a kiadótól 5/10.
És akkor ezt te beletettél ebbe a saját lóvét? Ebbe a
én mindig teszek bele. Tehát én 200-300-at azért legyártatok, mert soha nem lehet tudni, hogy melyik az a találkozás, amikor ennek értéke van. Most nem tudom, miért mindig Indiával jövök elő, de Mumbai-ban van egy NCPA nevű központ, National Center of Performing Arts. Ott van színház, komoly zenei, nagy koncertterem, kis koncertterem, olyan, mint egy műpa, de van benne vagy 10 előadóhely. Szóval nagyon nagy területen van. Uh-huh. Ennek a vezetője egy párszi úriember, ez lényegében ez a, remélem jól mondom, ez az Iránból Indiába települt, hát aki a perzsát, uh-huh, mondjuk, Zubin Mehta.
Zubin, ő is párszi. Igen.
Na és ővele vacsoráztam, és hát ugye mondta, hogy neki egy 25 ezeres CD gyűjteménye volt akkor. Ez a 2010-es évek eleje volt. Na most ebben a kontextusban, ha átadsz egy lemezt, akkor ő tudja, hogy ő föl fogja tenni, és meg fogja hallgatni. És lehet, hogy egy-két ilyen találkozás van, meg aki igazán szereti fölrakni, szeretek ajándékozni. Tehát én szeretem, hogyha van ilyen fizikai része, meg én írom, mindegyikhez én írom az ismertetőt. Ezt nagyon fontosnak találom, hogy a saját megszólításom legyen benne.
Igen, egyébként még ennél a gondolatnál maradva, amit az előbb feszegettem, ez manapság ugye minden más műfajra, most a zenén belül maradva, az opera énekesekre, nem tudom, más hangszeres előadókra is ugyanúgy érvényes, hogy régebben jobban megjegyezted, hogyha volt egy nem csak Domingo, meg Pavarotti, hanem nem tudom mit tanul, egy Renata Scotto, meg egy fiatalabb generáció közül, nem is tudom ki, mondjuk egy Roberto Alagna, vagy bárki. Most már igazából, aki opera rajongó, azok ismerik, de manapság nincs, hogy az egész műfajnak a jelentősége csökkent, és azáltal a legnívósabb képviselői sem tűnnek ki úgy. És lehet, hogy azért is, mert nem biztos, hogy annyira...
A műfajjal kapcsolatban mondod, hogy a...
Úgy általában, de ezek csak egy ilyen érzékelések, egy szubjektív érzékelések, hogy jól látom, hogy az egész komoly zene műfaj jelentősége csökkent, és ezáltal az általad is említett uniformizálás sok miatt kevésbé egyedi és kevesebb észrevehető egyéniség van.
Most ilyen nagyon nagy zoomon beszélünk.
Na, tehát én csak így tudom.
Tudod, ez olyan, mint amikor a Google Earth-en így van húzva az egész, és látod a földbolygót.
Velem máson egy számít. Minél jobban zoomolok, annál inkább vesztem el a tudásomat, ugye, hogy...
Igen, csak mi, amit csinálunk, mi nem vagyunk a földön a zoomnak a végén, és szerintem, ha mindig kint tartjuk a zoomot, most nagyon elvontan beszélek, akkor lényegében csomagolhatnánk. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy a zoomon bent tartva mindenki hittel nyomja és csinálja a feladatát, és ne foglalkozzon a statisztikákkal. Múltkor láttam egy ilyen statisztikát, hogy a Zene Akadémián gyakorlatilag a körcikből a dalesteknek a műfaja, ugye Schubert, Schumann, Mendelssohn, az egy olyan vékony torta szelet, tehát valami 1% alatti az érdeklődés.
Igen.
És akkor most mondd azt, hogy hát mivel nem jönnek be az emberek, nem csinálok dalestet. Egy nagy fenét mondom. Biztos, hogy dalestet fogunk csinálni. Akár bejönnek, akár nem. Tehát szerintem az, aki ott len van a Zoom-nak a legvégében, annak hinni, nyomni, dolgozni.
Nem erre céloztam, hogy beszéljük le a kollégákat, hogy akkor hagyják abba a komoly zenével való foglalkozást, mert annyira azért csak, hogy vannak-e ilyen, igazából arra akartam célozni, hogy mennyire vagy kevesebb az észrevehető és az egyéniség ebben a szakmában.
Ezt sem mondanám így általánosan. Inkább azt mondanám, hogy nagy a zaj. Tehát nehéz észrevenni, nehéz kiszűrni. Uh-huh. Szóval az egész olyan, mint egy ilyen ködös, poros, ilyen levegőben. Most a porost azt nem a minőségére mondtam, hanem a láthatóságára. Uh-huh. Tehát az, hogy észre is kell venned, meg az is benne van, hogy kiüvölt hangosabban. Tehát hogyha eléd tolja a logaritmus azt, akit eléd akarnak, hogy legyen tolva, akkor azt észre fogod venni.
Igen, és hogy vagyok elég tájékozott, és van olyan értékítéleti képességem, hogy el tudom dönteni, hogy ha ez valóban annyira jó-e vagy sem, az már rajta múlik.
Na igen, de ebben már egy kicsit szkeptikusabb vagyok, mert itt az üvöltésnek a mértéke szerintem domináns. Tehát, hogyha hangosan mondják neked, és sokszor, hogy az jó, meg a környezetedben lévők is azt mondják, hogy jó, akkor előbb-utóbb elkezded keresni, hogy ebben mi a jó. És lehet, hogy megtalálod, holott igazából nem akartad, csak olyan, mint amikor a liftben együtt állsz sokakkal, és akkor végül is te is leveszed a kalapot, vagy te is... Én liftben mindig szoktam dumálni, mert ott mindig mindenki csöndben marad, így áll.
Elevator talk.
Igen, én egy emeleten mindig kérdezek valami hülyeséget.
Tényleg, aki mellette áll.
Ilyeneket, hogy mit ebédelt? Vagy akár az, hogy hallgatóktól szoktam, hogy mi a kedvenc főzeléke? És akkor így azt hiszi, hogy
így van.
Csak hogy ne legyen csönd. Aha. Tehát ez agyrém szerintem.
És meglepődnek nyilván az emberek.
Persze.
Még a hallgatóid is.
Persze.
Aha. Persze. És valaki válaszol, vagy valaki miért kérdezi ezt?
Nem, mindenki. Általában az a megfigyelésem, hogy mindenki megörül. Megörül, hogy nincs csönd.
Aha.
Tehát old a helyzetem.
És mindenki örül egy kedves szónak.
Hát, hogy mondjam, egy négyzetméteren állunk, ami egy teljesen nem normális állapot. Ilyen a vasúti fülkéskocsin kívül ilyen nincs, mint a liftben szerintem, vagy... amikor ilyen kevesen vagyunk együtt, mert amikor van egy metrókocsi és tömve vagy, az szerintem egy más dimenzió, mint a liftben állni. Na, de nem akarok
nem, ez viszont tudod, mióta beszélgetünk? mondj egy perc mennyiséget, vagy egy...
A koncertek miatt nekem az időérzékem elég jó, én úgy satszolom, hogy olyan 62 perc.
Egy óra 15 perc.
Ó, akkor tévedtem.
Úgyhogy már igen túl vagyunk azon a mennyiségen, amit képes egy néző vagy egy podcast követő befogadni, úgyhogy most hagyjuk abba, de legközelebb majd beszélünk arról, hogy merre is olyan fejlődött a klasszikus zene befogadása, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.